Jó reggelt kívánok! Tegnap délután elkezdtük a József történetének a vizsgálatát, és a családi háttérről beszélgettünk, illetve a történetet igyekeztünk egy nagyobb kontextusba állítani, és arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen kinek a történetéről is van itt szó, és mondtuk, hogy elsőre úgy tűnik, hogy Józsefnek, de valójában Jákob története az, amiről szó van, Izrael története, még tágabban nézve Izrael eredetének a története, az Isten története, illetve mondhatjuk, hogy a mi magunk története az, amit látunk ebben a történetben. A mai napon szeretnénk egy picit közelebbről megvizsgálni ezt a zűrös családot, és még mindig az indulással foglalkozni, és azzal, hogy honnan is jön József, mi az ő családi háttere, ezt néznénk meg egy kicsit közelebbről, és Lacit kértem, hogy olvassa föl a történetnek. Tegnap ugye olvastuk az indulását a 37. fejezetnek, amit beszámol arról, hogy József milyen viszonyban volt a testvéreivel, és most a 37. résznek a 12. versétől hallgatjuk az igét.
Egyszer a testvérek elmentek Sikembe apjuk nyáját legeltetni. Izrael ezt mondta Józsefnek: testvéreid Sikemben legeltetnek. Gyere csak, elküldelek hozzájuk. József azt felelte neki: itt vagyok. Apja azt mondta neki: eredj és nézd meg, hogy jól van neked testvéreid és a nyáj. Azután számolj be nekem. Elküldte tehát Hebron völgyéből, és ő elment Sikembe. Amikor a mezőn bolyongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle: mit keresel? József azt felelte: a testvéreimet keresem. Mondd meg nekem, merre legeltetnek. Az az ember így felelt: elmentek innen, és hallottam is, amikor ezt mondták: menjünk Dótánba. Elment tehát József a testvérei után, és megtalálta őket Dótánban. Amikor távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, megegyeztek egymás között abban, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak: nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Akkor meg meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Rúben meghallotta, ki akart őt menteni kezeik közül, ezért ezt mondta: ne üssük agyon. Majd ezt mondta nekik Rúben: ne öntsatok vért, dobjátok bele ebbe a kútba, itt a pusztában, de ne emeljetek rá kezet. Így akarta kimenteni a kezeik közül, és visszajutatni apjához. Amikor József odaért a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarkaruhát, amely akkor is rajta volt. Azután fogták és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. Egyszer csak föltekintve látják, hogy egy izmaeli karaván közeledik Gileád felől. Tevéig gyógyfűvel, balzsammal és mirhával voltak megrakva, amelyet Egyiptomba szállítottak. Akkor azt mondta Júda a testvéreinek: mi haszna, ha megöljük testvérünket és elföldeljük a vérét? Gyertek, adjuk el az izmaelieknek, de ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá. Közben azonban midjáni kereskedők mentek arra, felhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmaelieknek 20 ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Amikor Rúben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor megszaggatta a ruháját, visszatért testvéreihez, és azt mondta: nincs meg a gyerek, jaj nekem, hova legyek? Akkor fogták József ruháját, levágtak egy kecskebokot, és belemártották a ruhát a vérébe. Azután elküldték a tarkaruhát, Elvitték apjukhoz ezzel az üzenettel. Ezt találtuk. Nézd meg jól. A fiad ruhája ez, vagy sem? Ő felismerte, és azt mondta. Az én fiam ruhája ez. Vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet. És megszaggatta Jákob a felső ruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Fiai és leányai mind vigasztalni próbálták, de nem akart megvigasztalódni, hanem ezt mondta. Gyászolva megyek le fiamhoz a holtak hazájába. Így síratgatta őt az apja. A midiániak pedig eladták Józsefet Egyiptomban Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök parancsnokának.
Imádkozunk. Atyán, könyörgünk a te szent lelkedért, áraszt ki ránk, és kérünk téged, hogy te nyisd meg a mi szívünket, a mi gondolatainkat a te gondolataid előtt, és kérünk, hogy te írd mindazt a mi szívünkbe, ami tőled van, amit mondani akarsz nekünk ezen a reggelen. Amen. A József története, illetve az ősatyák története azért izgalmas, mert velük kezdődik el Isten terve ebben a világban. Isten Ábrahámot hívja el az ő embereként, neki adja az ígéretet, és ugye velük köt szövetséget, ami végig húzódik aztán az egész Ószövetségen is, ami az egész történelmet meghatározza. Tulajdonképpen Ábrahám, Izsák, Jákob, József családja a szövetséges család. A szövetséges család. És ezt a szövetséges családot egy paradoxon jellemzi. Ez a paradoxon, ez az ellentmondás abban áll, hogy ezt a családot két fontos dologgal tudjuk leírni. Egyrészt azt mondhatjuk, hogy hihetetlen ígéreteket kapott ez a család. A másik oldalról pedig azt kell, hogy mondjuk, hogy ami jellemzi őket, azok a bűnök. Hihetetlen bűnök. És ebben van a paradoxon. Egyrészről Istennek a kegyelmét látjuk az életükbe, hogy Isten kiválasztja őket, Istennek terve van velük. Másrészről pedig egészen durva bűnöket látunk ennek a családnak az életébe, ami végig kíséri a család történetét. Isten ígéretei, Isten különös ígéretei és a bűn valósága egyszerre jellemzi ezt a családot. Mik ezek az ígéretek, amiket kaptak ők? Néhány szó erejéig hadd szóljak erről. Tulajdonképpen, amiről már tegnap is beszéltem, Isten a bűneset után, a bukás után arról beszélt, hogy jönni fog valaki, aki helyreállítja ezt az összetört világot, amelyik a bűn következtében összetört. És ezt az ígéretet Isten utána egyre inkább konkretizálja, és elsőként Ábrahámnak mondja el személyesen is. Ábrahám több ígéretet is kap Istentől. Az egyik különös ígérete Istennek Ábrahám felé az volt, hogy sok utódja lesz. Noha tudjuk, hogy nem volt gyermeke. Ez önmagában véve egy különös ígéret volt, aminek a beteljesülését megtapasztalta Ábrahám, és átélhette Istennek a csodáját, hogy a hihetetlen magas koruk ellenére mégis született gyermekük, noha úgy tűnt, hogy utód nélkül halnak meg. Isten azt ígérte Ábrahámnak nem csak, hogy lesz egy utódja, hanem azt mondta, hogy nagy néppé teszi. Ráadásul nem is csak, hogy éppen csak, hogy fönnmarad a neve, hanem egy hatalmas nagy nép fog származni tőle. Aztán Isten ígéretet tett nekik, hogy nekik ad egy földet, Kánaán földjét, egy fantasztikus földet, ami a gazdagságot jelentette számukra. aztán azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy áldást fog örökölni. Áldást fog örökölni. Áldás lesz rajta, Istennek a jó tetszése, Istennek az áldása, a kegyelme, az irgalma lesz rajta. Sőt, azt mondta neki, hogy nem csak ő fog áldást kapni, hanem ő maga is áldás lesz mások számára. Áldást jelent más népek számára. És nem is akárki számára, azt mondta, hogy áldás lesz az egész földnek. Az egész földnek. Értjük, hogy ez valami egész rendkívülit jelent. Nem azt jelenti, hogy lesz körülötted egy-két ember, aki örül neked, aki hálás lesz, hogy te létezel, hanem az egész föld hálás lesz. Áldást kap rajtad keresztül az egész föld. Tulajdonképpen ez a család egy olyan család volt, aki ígéreteket kapott, akinek azt gondolom mondhatjuk így, hogy volt jövője. Volt jövője. Hihetetlen küldetése volt ennek a családnak. Áldást fognak jelenteni az egész földre nézve. Ugye ezt ma talán azt mondanánk, hogy világhírű lesz. Világhírű lesz. Az egész világ tudni fog róla, de ennél sokkal több, mert a világhír az sokféleképpen megszerezhető, és nem feltétlenül pozitív mindig. És nem feltétlenül biztos, hogy a világhírű emberek valóban áldást is jelentenek. De itt arról van szó, hogy mindenkire nézve hatással lesz az ő életük, az ő családjuk. Istennek egy hihetetlen ígérete ez. És tulajdonképpen ezt az ígéretet Isten elmondja Ábrahámnak, aztán újra meg újra megerősíti, és ezt az ígéretet viszi tovább Izsák, Jákob, és aztán Isten újra meg újra megerősíti. Ti fontosak vagytok a számomra. Nektek küldetésetek van ebben a világban. Van jövőtök. Áldást kaptok, és áldás lesztek. És amikor ezt az ember tudatosítja magába, és ismerjük a bibliai történetet, és tudjuk azt, hogy Isten valóban ezt a családot megáldotta, és valóban egy nagy nép lett Ábrahám leszármazottaiból, és hogy ők azok, akik közé megszületik a Messiás, aki által tulajdonképpen beteljesedik Istennek mindez az ígérete, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mivel ez a család ennyire kivételezett helyzetben volt, bizonyára megvan az oka annak, hogy miért őket választotta ki Isten. És ott van bennünk egy tendencia, hogy ezt a családot elkezdjük idealizálni. Azért, mert ők az áldás örökösei, ők az ígéretek örökösei. És azt gondoljuk, hogy hát ami ebben a családban történik, az mind arról szól, hogy ők hűségesek, engedelmesek Istennek, és megérdemlik azt, hogy az Isten őket kiválassza, és az Isten őket használja. Ha figyelmesen olvassuk az igét, akkor rá kell, hogy jöjjünk, hogy az ígéretek birtokosai egyáltalán nem, mint a család. És ez nem a Biblia szándéka. Sőt, a Bibliának egyáltalán nem szándéka, hogy idealizálja ezt a családot, ezeket az embereket. A Biblia beszámolójából kiderül, hogy ez igenis egy nagyon zűrös család volt. Egy nagyon zűrös család, egy gázos család volt. Ami tele volt konfliktussal, tele volt bűnnel, tele volt engedetlenséggel, szenvedéssel, évtizedeken át tartó szenvedéssel, amit részben egymásnak okoztak a családtagok, tele volt versengéssel, kivételezéssel, hazugsággal, gyilkos indulatokkal, talán alig van olyan bűn, ami ne jellemezte volna őket, vagy amiről ne számolna be akár a Mózes első könyve is. Fontos tehát, hogy ne idealizáljuk ezt a családot. Nem erről van szó. Ha megnézzük egy kicsit közelebbről, hogy milyen bűnök jellemezték ezt a családot, és kísérték végig a család életét, akkor egy elég megdöbbentő felsorolást láthatunk. Picit nézzük meg, mi is jellemezte ezt a családot. Ugye Józsefnek a dédapja, a déd szülei Ábrahám és Sára. Mi is jellemezte őket, akik az ígéretet elsőként kapták. Tudjuk, hogy megkapták az ígéretet, és mi történt? Mivel az ígéret nem teljesedett be, az asszony azt tanácsolja Sára, hogy ott van az ő szolgálója, Hágár, tőle legyen Ábrahámnak gyereke. A feleség bevonja a szolgálót. Azt mondja, legyen az ő gyermeke, szülessen neki gyermeke, legyen az én férjem ővele együtt, és majd ő lesz az örökös. Így oldjuk meg ezt a kérdést, hogy fönnmaradjon a név, hogy legyen örökös. Ugye már ez önmagába véve, ez a tett nem a hitről beszél, nem az Isten iránti bizalomról, hanem az emberi ügyeskedésről. Aztán mi történik? Amikor az Isten ígérete beteljesedik, és megszületik Izsák, akkor előáll újra Sára, és mit mond? Kergesd el ezt az asszonyt a háztól. Kergesd el ezt az asszonyt a háztól, a gyermekével együtt. Ugye ez egy olyan család, ahol először bevonnak valakit, aki azt hiszi, hogy végre ő számít, hogy ő fontos szerepet játszik, szolgálóból oda kerül, hogy életet ad a ház ura gyermekének, aztán utána mi történik? Következő pillanatban egy senki lesz. Egy senki lesz. Még nem is csak, hogy szolgáló, hanem egy földönfutó, egy abszolút kiszolgáltatott emberré. Nem tudom, hogy érezzük ezt a szeretetlenséget. Fölemelnek valakit, aztán pedig, mint a szemetet eldobják. Nem kell lesz, nincs rá szükségünk. Idegesít a te jelenléted. Látni se akarunk többet ebbe a családba. Pedig ő azt hitte, hogy végre valaki lett ott abba a családba. Aztán csak még egy dolog Ábrahám életéből tudjuk, hogy kétszer letagadja a feleségét különböző országokba. Miért? Hogy mentse saját magát. Hogy mentse saját magát. Hogy nehogy őt kivégezzék. Ezért letagadja a feleségét. És kiszolgáltatja. Kiszolgáltatja uralkodóknak, és fogalma sincs, hogy mi lesz az asszonnyal. És tulajdonképpen csak az Isten kegyelme az, hogy Sárával nem történik semmi. És itt megint ott látjuk ezt a kontrasztot. Isten különös gondviselését, és közben ott van Ábrahámnak az engedetlensége, a hitetlensége, az önzése, ami mögötte áll. Aztán, ha megnézzük a nagyszülőket, Izsákot és Rebekát, az ő életüket, ugye tudjuk, hogy ott is ott van a két gyermek, Jákob és Ézsau, és az ige beszámol róla, hogy ezt a családot az jellemezte, hogy az apa Ézsaut szerette. Ézsaut szerette. Mert hogy nagyon szerette a vathúst, és ez a fia volt az, akitől ezt megkapta. Nem tudom, hogy érzékeljük-e, hogy mennyire önző szeretet ez. Mennyire önző szeretet. És egyáltalán az egész család megoszlik, mert ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Rebeka meg Jákobot szereti. A szülők kiválasztják a preferált gyermeket. És ott van ez a feszültség. Ott van az Isten ígérete megint, amit Isten világosan elmond Izsáknak, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbnek, és mit csinál Izsák, amikor az áldásra kerül a sor? Ő azért azt mondja, hogy ő akkor is Ézsaut fogja megáldani. Mert ez az a gyermeke, akitől ő megkapja a vathúst. Ez az ő preferált gyereke. Mit foglalkozik ő az Isten ígéretével és az Isten szavával? És mit csinál az asszony? Összefog a másik gyerekkel, és kihasználják azt, hogy az öreg Izsák már nem lát rendesen, és becsapják. Érezzük, hogy milyen feszültség és milyen dráma ez, ahol az anya a gyerekkel összefog, és becsapja az idősebb testvért és az apát. Csak azért, hogy az legyen, amit ők szeretnének, amit ők elképzeltek. Egy megosztott család, ahol átverik egymást az emberek, ahol mindenki hazudik a másiknak. Aztán ott van a szülők generációja, Jákob és Ézsau, ugye most Józseftől nézve a családi viszonyokat, és tudjuk, hogy ugye Jákob becsapta Ézsaut, ugye épp itt az áldás kapcsán, és emiatt el kellett menekülnie. Hiszen ugye az áldás az nem csak a lelki dolgokról szólt, hanem arról, hogy ki örököl, ki örökli a nagyobb részt. Ki az, aki a kétharmadot, ki az, aki a nagyobb részt örökli, és ki az, aki a kisebb részt örökli. És szemlátomást az igazán izgalmas tényező valószínűleg ez volt a fiúk számára. Nem annyira a lelki része, sokkal inkább az öröklési, az anyagi vonatkozása. A két testvér szembe kerül egymással, Jákobnak el kell menekülnie, és elmenekül az anyja családjához, Lábánhoz, a nagybátyjához, és ott ugye beleszeret Ráhelbe. És a szerelmét kihasználva a nagybátyja mit csinál? Azt mondja, ennyire szereted? Jó, akkor szolgálj érte 7 évet. Ez az akkori korban is az ugyan bevett szokás volt, hogy szolgáltak és valamiféle térítést adtak a lányért, de ez az akkori szokáshoz képest is többszörös ár volt, amit a nagybátyja követelt tőle. 3-4-szeres ár volt. Világosan látszik, hogy Lábán ki akarja használni Jákobot. És aztán a 7 év után ezt még megtetőzi, mert amikor végre Jákob 7 év után, 7 évi szolgálat után úgy gondolja, hogy beteljesedhet a szerelmük, akkor a nagybátyja kihasználja a helyzetet, és a nagyobbik lányt leátadja hozzá. És tulajdonképpen miről szól az egész? Arról, hogy újra elkötelezze még 7 évre Jákobot, hogy neki szolgáljon. A nyerészkedésről szól. És Lábánt nem izgatja Jákobnak, milyen érzelmei vannak, hány évet húzott le, mi az, amit ő várt. Nem tudom, hogy érzékeljük-e, mennyi szeretetlenség, mennyi gonoszság van ebbe az egész viselkedésbe. Ugye szoktuk azt mondani, hogy ma egy nagyon anyagias világban élünk. Azt gondolom, ha megnézzük ezt a történetet, akkor látjuk, hogy ez nem új keletű dolog. Nem új keletű dolog. Az embert az anyagiak, a haszon mindig is nagyon erőteljesen mozgatta, és mindig is kész volt az ember ez emiatt túllépni emberi kapcsolatokon. Aztán utána még eltelik néhány év, ugye leszolgálja Jákob a 14 évet, és ugye ott marad még az apósával, ami továbbra is arról szól, hogy próbálnak egymáson nyerészkedni. Most nem megyek bele, ugye ott a csíkos, meg pettyegetett bárányok és az egyéb bizniszek, ahol tulajdonképpen mindenki azt nézi, hogy hogy tud a másikból valami hasznot húzni még. És a végén oda jut, ugye tulajdonképpen Jákob azért megy el a nagybátyjától, és azért lép ki ebből, mert már oda jut, hogy a Lábán fiai is meggyűlölik őt, és egyre nagyobb a feszültség. Már kezd az egész család ellene fordulni, és kénytelen menekülni, és azt gondolja, hogy még mindig kisebb rossz az, hogy visszamegy és valahogy találkozik, és megpróbál kibékülni Ézsauval. Nem részletezem tovább ezt, de de látjuk, egy ilyen családba születik meg József. Ez az, ami a múltat jellemzi a család életébe. Egy csomó hazugság, veszekedés, becsapás, szeretetlenség, önzés, gonoszság. És ha megnézzük közelebbről József családját, ugye ott azt látjuk, hogy ugye Jákobnak van két felesége, Ráhel és Lea, akik ugye testvérek, akik között ott van egy örök feszültség. Mert hogy Jákob eredetileg Ráhelt választotta. És Lea tudta, hogy igazán nem szereti őt Jákob. Ezért küzd folyamatosan Jákob szeretetéért, Jákob elfogadásáért. De a dolog még komplikáltabb, mert hiába Ráhel a szeretett gyermek, Lea az, aki sorba szüli a fiú gyermekeket. És Ráhelnek nem születik gyermeke. És az ige beszámol róla, hogy a két asszony között hihetetlen feszültség van. És ugye amikor megszületnek a gyerekek, akkor azt mondja az egyik alkalommal, hogy végre legyőztem az én nővéremet. És kiderül, hogy az egész életük, az egész gyermekszülés, és ha végignézzük, hogy Lea hogy nevezi el a gyermekeit, onnan is kiderül, hogy Lea küzd a férje szeretetéért, hogy ő valahogy, ő is elfogadott legyen, ő is szeretett legyen, Ráhel pedig küzd a nővérével szembe, aki szüli a gyerekeket, és neki nem születik gyermeke. És mindent megtesznek. És kiderül, hogy úgy születnek a gyermekek, hogy tulajdonképpen a gyermekek születése miről szól? A két asszony harcáról. Nem arról, hogy Isten egy életet ajándékozott nekünk, hanem arról, hogy hogy tudom megszerezni a férjem szeretetét, hogy tudom legyőzni a másikat. Az egész nem a gyerekek körül forog, és nem az ad körül, hogy én hálás vagyok Istennek, noha Istent is bevonják a dologba, de alapvetően az egész róluk szól, róluk szól. Az ő életükről, az ő gondolataikról. És akkor még a tetejébe ott van a két asszonynak mellett a két szolgáló, Bilha, Zilpa, akitől szintén gyerekek születnek, és ott él együtt a 12 fiú 4 különböző anyától. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok magatokat beleképzelni, egy pillanatra érdemes azért beleképzelnünk magunkat ezekbe a családi viszonyokba. Milyen lehetett az, hogy egy férfi, és ott van 4 asszony, aki folyamatosan versenk, hogy most kihez megy be, kinek születik gyereke. És természetesen a feszültség az asszonyok között, gondoljuk, hogy ez kívül marad a gyerekeken? A gyerekek pontosan tudták, ki kihez tartozik. És valószínűleg a gyerekek között ugyanúgy ott volt ez a feszültség. Ki melyik feleségnek a gyereke? Kik a szeretett gyermekek? Kik azok, akik kevésbé szeretettek? És ott van egy csomó feszültség az egész család életébe. Napról napra együtt élnek, látják egymást, és tudják, hogy nincs egy rendezett viszony közöttük. Egy csomó féltékenység, versengés. És aztán itt van József, ha még tovább megyünk, aki ugye a kedvenc feleségnek a gyermeke, Ráhelnek. Aki ugyan sokadiknak születik meg a családba, de úgy tűnik, hogy tulajdonképpen ő jó eséllyel pályázik arra, hogy ő legyen a gyermekek közül a kiemelt. Mert hogy ő az a... Ez tőlem függ, vagy... Lehet, igen. Jó, most már szerintem nem fog, mert valószínűleg a... Oké. Köszi. Tehát József annak ellenére, hogy nem ő az elsőszülött, tulajdonképpen jó eséllyel indul az elsőszülöttségi jogért. Az áldásért, az örökségért, az elsőségért. És tulajdonképpen, ha most kifejezetten a Jákob családjára koncentrálunk, azt kell, hogy mondjuk, hogy eztnek a családnak az életét döntő módon meghatározza ez a harc. Ez a harc. Itt többen küzdenek azért, hogy ők valahogy az apjuk szeretetét, elismerését, akár az áldást, az elsőszülöttséget megtartsák, vagy kivívják a családban. Az, hogy Jákob nem egyformán szereti a gyermekeit, ez nyilvánvaló, és azt gondolom, hogy ez teljesen érthető módon minden gyermek, aki nem érzi az apja szeretetét, elkezd ezért küzdeni. Elkezd ezért küzdeni, hogy ezt valahogy kivívja. És ebben a harcban világos, hogy az ember látja a másikat, aki ott van még, aki szintén ezért küzd. Vagy akiről úgy gondoljuk, hogy ő neki megvan ez, az apa szeretete. A 34. fejezetben olvassuk Dina megerőszakolása története kapcsán, hogy nem ismertetem ezt a történetet, ott meg tudjátok nézni. A lényeg az, hogy amikor ugye megtörténik ez a bűn, utána Jákob békében akar lenni, és a fiait vissza akarja fogni a bosszúállástól. De azt olvassuk, hogy Simeon és Lévi egyszerűen túllépnek az apjukon, és elmennek, és kiirtják a sikemieket. Amiben nyilvánvalóan ott van az, hogy az apánk nem tudja ezt jól rendezni, nem szabad az apánkra bízni ezt az ügyet, hogy ezt elintézze, nekünk kell kézbe venni. Ott van ez a harc az elsőségért. Túllépni az apánkon. Nekünk már ne szóljon bele az apánk, majd mi ezt elrendezzük. Elrendezzük, hogy ez hogy működik. Ez teljesen szembe megy az akkori kor családi rendjével, családi működésével. Ez egyértelműen a fiúknak a lázadása, az apának a háttérbe szorítása. Szembe menni az apa akaratával. Aztán a 35. fejezetben, a 22. versben olvassuk, hogy Rúben, az elsőszülött, bemegy az apja ágyasához. Ami megint csak arról szól, hogy ugye az apa ágyasa, ez az apa tulajdona volt. Ez önmagában is egy paráznaság, hogy ehhez az idősebb férfi fiú bemegy, ehhez az asszonyhoz, de ez többről szól, mint csupán paráznaságról. Ebben ott van megint az, hogy én jogosult vagyok az apám ágyasára. Én túllépek az apámon. Nekem nem számít az apám. Ami az övé, az az enyém tulajdonképpen, mert én vagyok az örökös. Én vagyok az örökös. Aztán ott van József, akiről tudjuk, hogy ő a szeretett gyermek, de azt olvassuk róla a 37. rész második versében, hogy rossz híreket hord a testvéreiről az apjának. Rossz híreket hord. Sokszor, amikor idealizálni akarják ezt a családi történetet, akkor próbálják fölmenteni Józsefet, hogy hát ő csak ugye a jó gyerek. A jó gyerek, aki ugye gondoskodik, hogy az apja tudjon mindent. Én azt gondolom, hogy a rossz híreknél nem az az igazán izgalmas, hogy bár az is izgalmas kérdés, hogy valóban ezek valós hírek voltak-e vagy sem. De ami még izgalmasabb, tételezzük föl, hogy valóban rossz híreket vihetett, tehát hogy történtek olyan gonoszságok, vagy olyan bűnök, amikről ő beszámolhatott az apjának, de A fő probléma, azt gondolom, hogy itt az, hogy József kinek beszél ezekről a bűnökről. Azt gondolom, hogy Józsefet nem menthetjük föl ebben. Ha József látta a testvérei bűnét, erre mi lett volna a helyes reakció? A Biblia alapján egész egyértelmű, nem az, hogy az apjának elmondja, hanem hogy megbeszéli a testvéreivel. Megbeszéli a testvéreivel, hogy őket inti meg. A szándék egészen egyértelmű, hogy amikor ő nem a testvéreivel beszél, hanem az apjának viszi a híreket, ezzel ő tulajdonképpen az ő kivételezett pozícióját akarja megerősíteni, és a többieket lehúzni, lejáratni az apja előtt. Ez nem a szeretet cselekedete volt József részéről, amit ő csinál egyáltalán. Tulajdonképpen ő is benne van ebbe a versengésbe. Az apa szeretetéért, az apa elfogadásáért való versengésbe. Aztán a 37. résznek itt az elején tegnap olvastuk, hogy az apja cifra ruhát csináltatott Józsefnek, amivel kiemeli az összes testvér között. Abban a korban a ruha egy ritka dolog volt. Általában az embereknek egy ruhájuk volt. És ha valaki egy új ruhát kapott, az egy nagyon nagy kiváltság volt, az egy nagy ünnep volt tulajdonképpen. Ha valaki egy cifra ruhát kapott, az egy külön megtiszteltetés volt. És ne felejtsük el, hogy azzal, hogy Jákob Józsefnek ad egy cifra ruhát, ezzel kiemeli az összes testvére közül, mégpedig oly módon, hogy a testvérei, mivel József elkezdi viselni ezt a cifra ruhát, folyamatosan szembesülnek ezzel. Mert ott van rajta. Csak ránéznek, és rögtön látják, ő kapott valamit, őt megajándékozta az apánk egy rendkívüli ruhával, mi pedig nem kaptunk semmit. Azt gondolom, hogy ez egy tipikus példája a bölcstelen szeretetnek. A bölcstelen szeretetnek, ami gyűlöletet szít. És ez mutatja, hogy ez nem egy igazi szeretet. Ez nem épít. Ez gyűlöletet szít. Ez rombol a családban. Azt mondja az ige, hogy úgy meggyűlölték a testvérei Józsefet, hogy már egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Értjük, hogy micsoda feszültség lehetett ott abba a családba, amikor ide jut, hogy már egy jó szót sem tud szólni a testvéréhez. És aztán a dolog még tovább fokozódik, amikor József elmeséli az álmait. És elmondja, hogy milyen álmokat látott ő. És érdemes odafigyelnünk arra, hogy noha ezek az álmok, tudjuk, hogy beteljesedtek, de érdekes módon ezekben az álmokban nincs semmi utalás Istenre. Ami azt jelenti, hogy ezek az álmok nem kijelentésszerű álmok. Azaz nem olyan álmok, amiket Józsefnek el kellett volna mondani. Nem arról van szó, hogy az Isten mond neki valamit, hogy József, ezt mondd el a testvéreidnek, ez a te üzeneted. Itt valami személyesen neki szóló dologról van szó ezekben az álmokban. Az álmok között az ige alapján tulajdonképpen különbséget lehet tenni, hogy vannak a kijelentésszerű álmok, amik arra vannak, hogy továbbadja valaki, és vannak azok, amik egyszerűen az illető számára hordozott üzenetet. Miért osztja meg József? Érdemes föltennünk ezt a kérdést. Vajon miért is kellett ezt tudni a testvéreknek? Miért kellett nekik ezt tudni, hogy mi fog történni? Hogy mindenki ő előtte fog lehajolni? Semmi olyan nincs, ami bármiféle cselekvést igényelne a testvérektől, ami miatt nekik ezt tudniuk kellene. Ez tulajdonképpen csak József szerint kellett tudnia a testvéreknek. Azért, hogy a testvérek megtudják, hogy ő lesz itt az első. Az álmok elmesélése azt gondolom, hogy egyértelműen Józsefnek a büszkeségéről tanúskodik. Arról, hogy József is verseng a testvéreivel, és ő meg akarja mondani nekik. Igenis, tudjátok meg, hogy ezt a harcot én fogom megnyerni. Az Isten is az én oldalamon van. Hiába küzdötök. Ez nem egy isteni üzenet, ez a versengésnek a része József részéről, amivel ő is beszáll, és aktívan részt vesz ebben. Azért hangsúlyozom ezt, mert fontos látnunk, hogy József nem csak elszenvedője ennek az egésznek, a családi konfliktusnak, hanem ő is aktív részese. Aktív részese. És aztán, amit olvastunk most reggel, az apai védelem hiányában, amikor meglátják a testvérei, tulajdonképpen készek megölni. Már látni se bírják. Már látni se bírják. Aztán a végül nem megölik, hanem üzlet lesz belőle, pénzt csinálnak belőle. És félelmetes olvasni ott a 31. verstől, ahogy József testvérei az apjukat is becsapják, és azt olvassuk, hogy az apjuk majdnem belebetegszik ebbe a gyászba. Majdnem belehal. Illetve bele is betegszik, tulajdonképpen majdnem belehal. Akkor azt mondja, hogy az én fiammal megyek a sírba. Nincs remény. És ugye ebbe az a félelmetes, ha belegondolunk, hogy tulajdonképpen az apa itt egy olyan gyászhírbe betegszik bele, ami egy hazugság. És gondoljunk bele, hogy a testvérek ezt végignézik. Végignézik. Telnek az évek, látják az apjuk depresszióját, gyászát, amiből nem tud kijönni, és nincs egy közöttük, aki azt mondaná, hogy de Jákob, él a te fiad, hanem meghagyják őt ebben. Értjük, hogy mennyi keserűség, mennyi gyűlölet lehetett, nem csak József iránt, de az apjuk iránt is, mennyi közömbösség. Hagyják, hogy az apjuk szinte belehal a fájdalomba, hogy elveszítette a fiát, aki tulajdonképpen él. Fontos azt látnunk ebben a történetben, mint minden családi történetben, tulajdonképpen mindenki áldozat és bűnös egyszerre. Áldozat és bűnös egyszerre. Nem az van, hogy van egy ártatlan, akit körülvesznek bűnösök, hanem ott van mindenkinek a maga felelőssége ebben az egész történetben. És érdemes végig gondolnunk azt is, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy hát, igen, jobban szerette az egyiket a másiknál, hát van ilyen ügye. Próbáljuk fölmenteni, de értsük meg, hogy amit itt az ige leír, ez tipikusan a bűnnek a természete. Elkezdődik kicsiben, elindul az érzelmek szintjén, és aztán a végén harag, gyűlölet, gyilkosság lesz belőle. Ilyen a bűn, ilyen a bűn. És mi nagyon sokszor próbáljuk mentegetni magunkat, nagyon sokszor próbáljuk bagatelizálni a bűnöket. Nem tehetek róla, hogy így érzek, mondja az ember. Az egyik ember iránt, vagy a másik iránt. De ha nem foglalkozol a bűnös érzelmeiddel, egyszer csak azon veszed észre magad, hogy ez a bűn egyre inkább megmérgezés tönkretesz mindent. És egyre több áldozata van. És ez igaz a mi haragunkra, a mi gyűlöletünkre, igaz a mások gyűlöletére, a mások szeretetlenségére, ami bennünket pusztít ugyanúgy. Olyan fájdalmak és olyan sebek keletkeznek itt a családba, amik évekre, évtizedekre tönkretesznek kapcsolatokat. Gondoljunk bele, hogy Jákob évekig gyászol és belebetegszik. József, amikor 22 év után találkozik a testvéreivel, azt olvassuk, hogy hangos sírásra fakad, úgyhogy még a környezetében is meghallják, mennyi fájdalmas érzelem lehetett ott Józsefben, amikor ez kifakad belőle. És aztán egész érdekes, végig olvastátok a történetet, akkor az 50. fejezetben olvassuk, hogy amikor Jákob meghal, ezekhez az eseményekhez képest 40 év, 4 évtized, azt olvassuk, hogy mit mondanak a testvérek. Majd most fog bosszút állni rajtunk József. És kiderül, hogy 40 év után még mindig ott van bennük a félelem. József bosszújától. Még mindig ott van bennük a lelkiismeret furdalás. Még mindig nem rendeződött ez a kapcsolat. 40 éven keresztül hurcolják magukkal ezt a feszültséget, ezt a félelmet. Nagyon érdekes, hogy a Mózes első könyve végig a testvérek harcáról szól. És azt gondolom, hogy ezt érdemes végig gondolnunk. Kezdődik Kain és Ábellel, a testvérek, ahol az egyik megöli a másikat. Aztán ott van Izmál és Izsák feszültsége. Jön Jákob és Ézsau, akik harcolnak éveken keresztül. Ráhel és Lea, a két feleség, aki harcol egymással. Ott van József és a testvérei, aztán Efraim és Manassé. Végig húzódik rajta a testvérek harca, aminek súlyos következményei vannak. És nem utolsó sorban megjegyzem zárójelbe, hogy ezeknek a harcoknak egy jelentős része a többnejűségből fakad, ami megint egyértelműen az Isten eredeti rendjével való szembemenetelből fakad. Hadd térjek rá arra, hogy milyen üzenetei vannak ennek, ami számunkra. Miért fontos ez, ami számunkra? Az egyik fontos üzenete, amit szeretnék a szívetekre helyezni, az a Bibliának a megbízhatósága. Ráadásul ez egy picit most olyan idegennek tűnik ez a gondolat, hogy jön ez ide. De érdemes végig gondolni, hogy a Mózes első könyve a zsidóság történetét mutatja be. A zsidóság történetét. És érdemes végig gondolni, hogy vajon melyikünk az, aki ilyen nyíltsággal kiteregetné a családi történeteit. Hogy ki hogy csapott be kit. Hogy ki milyen hitetlen volt. Hogy micsoda gonoszság volt az egyik családtagban a másikkal szembe. Én azt gondolom, hogy ez valami szégyelni való dolog, nem? Az ember az ilyet rejtegeti. A Bibliában mégis itt látjuk. És ez ráadásul nem is akármilyen családban történt, hanem a szövetséges családban. Egy nép eredetének a története ez. Tudjuk, hogy az eredet történeteknek a jellemzője pont az is, amikor népek leírják a saját történetüket, az általában az ő hősiességükről szól. Igyekeznek minél pozitívabban, minél magasztosabban beállítani saját magukat, hogy ők mennyire rendkívüliek voltak. Azt gondolom, hogy az, hogy a Bibliában olvassuk ezeket a történeteket ennyire leleplező módon leírva, egyértelműen mutatja, hogy a Biblia nem történelmet csinál, nem történelmet kreál, nem kitalál valami történelmet, amivel igazolhatja a zsidóság eredetét. Nem megyek most bele, de gondoljátok végig, hogy akár más vallásoknak a könyveiben. Nem gondolom, hogy az iszlámon belül lenne olyan könyv, amelyik Mohamednek a gaztetteit összefoglalná, és utána ezt a szent könyv részévé tenné. Értitek, hogy nekünk egy olyan könyvünk van, egy olyan kijelentésünk van, ami az íróira nézve és a főszereplőire nézve kifejezetten negatív és terhelő jellegű. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos megerősítése annak, hogy a Biblia nem egy kitalált mese, és nem egy kitalált történelem. Mert ilyen történetet nem találnak ki senki magának. A Biblia mögött nem emberi szándék van. A Biblia mögött isteni kijelentés van. Isten leíratja a valóságot. Még akkor is, ha ez épp a szerzőkre is egy csomó érintett emberre nézve nagyon negatívan hat. De a Biblia célja nem az, hogy megideologizáljon valamit, hanem hogy bemutassa a valóságot. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos nekünk keresztényeknek tudni, hogy a mi hitünk valós történelmen alapul, és a Biblia valós történelmet ír le. És ez megkülönböztet bennünket minden más vallástól. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mi keresztjének ragaszkodjunk a könyvhöz, a mi könyvünkhöz, az Isten kijelentéséhez, amelyik hiteles információt ad a kezünkbe, amelyik nem valami tendenciózus történetírást. Én azt gondolom, hogy ezek a negatív dolgok nagyon fontos bizonyítékai a Biblia megbízhatóságának. A másik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, és azt gondolom, hogy amit meg kell, hogy értsünk ebből a történetből, hogyha Isten ennyire nyíltan szembesít bennünket a bűn realitásával, akkor nekünk is szembesülnünk kell a bűn realitásával. Szembesülnünk kell, és szembesítenünk kell. Én azt gondolom, hogy meg kell szabadulnunk nekünk, ma élő keresztényeknek, a bűn nélküli világ illúziójától, amit szorgalmasan építgetünk magunkba. Figyeljétek meg, minden szinten az ember építgeti ezt az illúziót, tulajdonképpen nincs itt nagy baj. Tulajdonképpen az Istenre is csak azért van szükség, hogy egy picit megsegítsen bennünket. Ha megnézitek, a bűnnek a gondolata és a valósága nem fér bele a mai ember világképébe. Ez nem illik bele, hogy bűnről beszéljünk. Figyeljétek meg, hogy ma mindenki jót akar. Mindenki jót akar. Az embereknek legfeljebb gyengeségeik vannak, esetleg hibáik. De bűne senkinek nincs. Nézzétek ezt meg társadalmi szinten, de meg lehet nézni az egyéni kapcsolataink szintjén, és nem utolsó sorban saját magunkon. Hogyan bizonygatjuk mindig, hogy mi csak jót akartunk. És aztán, ha már teljesen sarokba szorulunk, akkor esetleg elismerjük, hogy na jó, hát mindenkinek vannak gyengeségei. Mindenkinek vannak hibái. A pszichológia, ami ma azt kell, hogy mondjuk, hogy az emberek többségének egyre inkább a tájékozódási pontja, sokkal inkább, mint az egyház és a Biblia üzenete, nem számol a bűnnel. A legtöbb pszichológiai iskola nem számol a bűnnel. Épp ezért szimpatikus az embereknek. Ez mind arról szól, hogy te tulajdonképpen, ha egy kicsit tréningezed magad, akkor jobb lehetsz. Megvannak azok a technikák, amikkel te tulajdonképpen jobbá teheted magadat. De azt kell, hogy mondjuk, hogy nem kell a pszichológiához menni. Sajnos egyre több igehirdetés hangzik el az egyházon belül is, amelyik nem beszél a bűnről. Amelyik nem beszél az ember végzetes elveszettségéről és kegyelemre utaltságáról. Egyre több helyen hangzik az úgynevezett olcsó kegyelem. Ezt szeretik az emberek. Beszéljünk arról, hogy az Isten mindenkit szeret, az Isten téged boldoggá akar tenni, az Isten téged gazdaggá akar tenni, és ez nagyon vonzó üzenet. Nagyon vonzó üzenet. A jóléti evangélium, aminek ez a lényege, az egyik legdinamikusabban terjedő tévtanítás ma világszerte, amelyik egy nagyon pozitív képet ad az embereknek. De a Biblia realitása nem ez. És én azt gondolom, hogy észre kell, hogy vegyük, hogy ez, újra mondom, nem csak körülöttünk van ott, hanem a mi szívünkben is ott van. Mi magunk is építgetjük ezt az illúziót, hogy egy bűn nélküli világban élünk. Mentegetjük magunkat. Állandóan kifogásokat keresünk. Mindig megtaláljuk, kik voltak az okai annak, hogy dolgok nem jól sikerültek az életünkbe. Hogy miért voltunk indulatosak. Az agyunk pillanatokon belül, a másodpercek tört része alatt kész magyarázatokat kreálni, hibást találni. Hogy mi miért voltunk szeretetlenek, miért voltunk gonoszak, miért vagyunk irigyek, és lehetne sorolni. Ott van a természetünkben ez. A bűn nélküli világ illúziójának építése, miközben mi a realitás, amiben benne élünk. Azt gondolom, hogy a realitás az, hogy a vérszerinti családokban is, a lelki családokban is hihetetlen erővel pusztít a bűn. Pusztít a bűn. Hány családban van ott a versengés a gyermekek között? azt gondolom minden családban, ahol legalább két gyermek van. Ott van a versengés, az elfogadásért, a szülő szeretetéért, az elsőségért. Benne van az emberi természetünkben ez a versengés. Hány család hullik szét örökösödés miatt? Mondják, hogy ez egy olyan szerető család, soha nem volt veszekedés. Várd ki az első örökösödést, és meg fogod látni, hogy mi történik. Félelmetes, hogy mi jön ki emberekből, amikor nyereségről van szó. Szülők tagadnak ki gyerekeket az örökségükből. Az én gyerekem ne örököljön. Miről szól ez a világ? A harmonikus, szép, bűn nélküli családokról? Nem, azt gondolom, hogy szembe kell nézni, hogy a realitás sokkal inkább az, hogy ott van a bűn és megrontja az emberi kapcsolatokat. És sokszor azért nem rontja meg, mert már nincsenek is kapcsolatok. Mert az egy másik eset, amikor annyira nincs kapcsolat, annyira védekezik mindenki, hogy már szinte nincs is kapcsolat egymás között. Csak távolság van. És ha belenézünk a lelki családba, a gyülekezetekbe, az egyházba, emlékezünk az egyházi törvényre, érdekes párhuzamot lehet fölfedezni. Azt gondolom, hogy az is valami ilyesmi volt, ahol a testvérek eladták egymást. Ahol nem az volt, hogy mi egységesen kiállunk, mint Isten népe, hanem mindenki nézte a maga örökségét, a maga anyagi hasznát, és igen, voltak Rubenek, ahogy itt is a történetben ott van Ruben, aki azt mondja, hogy hát azért nem kéne ez, mégiscsak a testvérünk, de tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy Ruben is csak szövegel. De nem tesz semmit. Nem tesz semmit. Én azt gondolom, hogy bizony nagy egyházak szintjén is ugyanúgy bekövetkezik ez a történet, amit itt látunk. Hát ugye az egyházi törvény, amikor ugye itt az úgynevezett biznisz egyházak kiszűrése kapcsán ugye megszületett egy törvény, ami nem csak a biznisz egyházakat szűrte ki tulajdonképpen, hanem nagyon sok élő hitű keresztjén egyházat is. Tehát ez egy nagyon szerencsétlenül megalkotott törvény volt, ami úgy húzta meg a határokat, és úgy zárt ki gyülekezeteket az egyház fogalomkörből, aminek megvoltak a jogai, és hozott egy csomó keresztény gyülekezetet egy lehetetlen helyzetbe évekre tulajdonképpen, hogy fogalmuk se volt, hogy milyen formációba tudnak ők létezni, hogy tudják az épületeiket fönntartani, stb. Tehát gyakorlatilag ez évekig elhúzódó, mondjam így, nyomorúságot jelentett nem egy gyülekezetnek, hogy megtalálja annak a formáját, hogy hogy tud egyáltalán létezni és fönnmaradni, mert kirekesztette őket a törvényi jogokból tulajdonképpen. Ugye akik a kedvezményezettei voltak ennek, azok nem érzékelték ezt, akik a kárvallottjai, azok nagyon vaskosan megsínylették. De ez csak egy példa. Én azt gondolom, hogy meg lehet figyelni a gyülekezetek közötti versengést. Melyik gyülekezet a jobb? Melyik gyülekezet a jobb? Sokszor észre se vesszük, hogy micsoda versengés van ott. Hogy tudunk örülni annak, amikor konfliktusokról, problémákról hallunk egy másik gyülekezetbe. Na lám, ott se jobb. Na végre bebizonyosodott, hogy igen, ott is komoly problémák vannak. A szeretet hangja ez? Nem, egyértelműen a versengés. Azt gondoljuk, hogy ettől mi jobbak leszünk, hogy tudunk valami negatívumot mondani a másik gyülekezetről. Hányszor hangzanak el keresztények között is hamis vádak, rágalmak, akiket tesszük tönkre egymást, egymás életét, szektázunk le embereket, vagy nevezünk hamis tanítónak valakit, vagy éppen csak adunk tovább félhíreket azért, hogy mi magunkat jobbnak tüntessük föl, mert nekünk nem drága az, hogy a másikat lejárassuk. Ezek mögött azt gondolom, nagyon sokszor ott vannak a versengések. Ott van az, hogy én jobb vagyok. Én jobb vagyok, mint a másik. De ott van, minden közösségben megjelenik az a versengés, hogy ki a jobb hívő, ki a jobb hívő. Ott van a versengés a szolgálók között, és azt gondolom, hogy bárki, aki szolgál egy csapatba, az megtapasztalhatja, ki a jobb igehirdető, ki a jobb zenész, ki a jobb gyerekmunkás, ki tudja jobban csinálni ezt, vagy azt a szolgálatot, végig kíséri az életünket. Miért kell ezzel számolnunk? Azért, mert tudomásul kell vennünk, hogy ha csak gyengeségeink vannak, akkor nekünk csak erőre van szükségünk. Ha csak gyengeségeink vannak, akkor csak erőre van szükségünk. Ha csak hibáink vannak, akkor csak egy kis korrekcióra van szükségünk. Egy kis javításra van szükségünk, hogy egy kicsit jobbá tegyük magunkat. De ha bűneink vannak, az azt jelenti, hogy megváltóra van szükségünk. És azt gondolom, hogy ez fontos, hogy tudatos legyen bennünk. Akinek csak gyengeségei, akinek csak hibái vannak, annak nincs szüksége megváltóra. Annak egy kis korrekció, egy kis erő elég ahhoz, hogy rendbe tegye önmagát. Akinek bűnei vannak, annak megváltóra van szüksége. Tudomásul kell venni, hogy ha nem beszélünk a bűn realitásáról, akkor ezzel elveszítjük a megváltás relevanciáját is. Ha mi nem nézünk szembe a bűnnel, akkor fölösleges volt Jézus Krisztusnak a földre jönni és az életét áldozni. Jézus nem hibákért, nem gyengeségekért halt meg. Nem ezért szakadt el az atyától, hanem azért, mert nekünk megváltásra volt szükségünk. És megváltóra csak a bűnös, az elveszett embereknek van szüksége. Vigyázzunk, hogy ezeket a történeteket, amikor olvassuk, és előttünk vannak, hogy ki itt a hős ezekben a történetekben. Észre kell, hogy vegyük, hogy ezekben a történetekben a hős nem József, nem József, nem Jákob, hanem ezek a történetek is mind a megváltó után kiáltanak. Ezek a történetek mind arról beszélnek, hogy az Isten kegyelmes volt emberekhez, akiknek ugyanúgy megváltóra volt szükségük. Megváltásra volt szükségük, mint nekünk, ma élő embereknek. És a megváltás nélkül elveszettek, épp úgy, mint mi. Noha sok mindenben előképek, József is előkép, fogunk majd erről beszélni, sok mindenben példa lehet előttünk, de ő is egy megváltásra szoruló bűnös, akinek ott van a bűne. És az egyház népe ma is, mi is keresztjének, nem azért vagyunk itt, mert mi vagyunk a jobbak, nem azért vagyunk az ígéretek örökösei, mert megérdemeljük, vagy mert valami módon ezt kiharcoltuk magunknak, hanem egyedül Isten kegyelméből. És mi is megváltásra szoruló emberek vagyunk. Fontos, hogy megértsük, mert ez a mi identitásunknak az alapja. Ahogy mi önmagunkról kell, hogy gondolkozzunk. Mi megváltásra szoruló emberek vagyunk. Ha ezt elfogadjuk és látjuk a megváltásra utaltságunkat, tulajdonképpen ez szabadít föl bennünket arra, hogy merjünk szembenézni a bűn valóságával. Akkor tudunk szembenézni a bűn valóságával, ha mi látjuk, hogy van megváltás. Van megváltás, van bűnbocsánat. Az ember csak így tud szembenézni a saját bűnével, és csak így tudunk szembenézni a mások bűnével is. Így tudunk a valóságban élni. Értitek, hogy amíg mi tagadjuk a bűnünket, vagy tagadjuk mások bűnét, amit szintén nagyon sokszor megteszünk, épp a család vonatkozásába, nagyon sokszor fölmentjük szüleinket, testvéreinket a bűnük alól, mert nem tudunk szembenézni ezzel a valósággal, mert ez annyira rémisztő számunkra, hogy ennyire gonosz tud lenni az ember, ennyi gonoszság van benne. És elmenekülünk egy álomvilágba, elmenekülünk egy illúzióba, ahol azt mutatjuk magunknak, hogy nem, nincs bűn, megideológizáljuk, megmagyarázzuk mások bűneit, de vegyük észre, hogy amikor mások bűneit megmagyarázzuk, ennek mindig a következő lépése az, hogy a sajátomat is. Ahogy én fölmentem a másikat, utána elvárom, hogy ő is fölmentsen engem. És így építünk magunknak egy hazug világot. Egy hazug világot, ahol egyre messzebb kerülünk egymástól, mert ezek a bűnök rendezetlenül ott maradnak az életünkbe. És rendezetlenségük miatt ugyanúgy megfertőzik az életünket, mint ahogy megfertőzték József családjának az életét. Évekre, évtizedekre. Azt gondolom, egy csomó ilyen rendezetlen bűn van, ami teljesen behatárolja az életünket, amit folyamatosan rejtegetünk, amikkel nem nézünk szembe. A megváltás üzenete fölszabadít bennünket, hogy szembenézzünk a realitással. Mert a realitás az, hogy bűnösök vagyunk, hogy áldozatok vagyunk, mások bűneinek az áldozatai, és bűnösök vagyunk, akik mások életét megkeserítjük. Ne áltassuk magunkat ezzel, hogy én csak jót akartam. Lehet, hogy jót akartál, de kit érdekel? A bűn realitása az, hogy te is tönkreteszed a másikat, fájdalmat okozol neki, szeretetlen vagy vele. És ezzel nem nézünk szembe, minden rendezetlen bűn megmérgezi az életünket. Nem tud az életünk kibontakozni, nem tud azzá lenni az életünk, amire Isten teremtett bennünket, amíg nem nézünk szembe a valósággal, a saját életünknek a valóságával. És arra, hogy szembenézzünk, a legfontosabb eszközünk az, hogy nekünk van egy megváltónk. Van egy megváltónk, akinél van bűnbocsánat. És az ő bűnbocsánata lehetővé teszi azt is, hogy mi is megbocsássunk. Hogy mi magunk felszabaduljunk a bűneink terhétől, és felszabadítsunk másokat is a bűnük terhétől. Ez a kettősség, ami jellemezte József családját, az ígéretek és a bűn valósága, azt gondolom, hogy a mi életünkben is ugyanúgy ott van. Ránk is igaz, hogy ott vannak Istennek a csodálatos ígéretei az életünkre nézve. Mi is áldást örökölni születtünk. Hogy az Isten áldását kapjuk. Hogy áldás legyünk mások számára. Mi nekünk is ezt ígéri Isten. És ezzel együtt ugyanúgy ott van a bűn valósága a mi életünkben is. És a kettő között az összekötő kapocs az a Krisztus keresztje. A Krisztus keresztje. Azért lehetünk mi áldáshordozók, és azért lehetünk mi áldottak, mert Krisztus megváltott bennünket. Egyedül ő érte. Ő érte vagyunk mi is az ígéreteknek a birtokosai. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, te ismered a mi életünket egyen-egyenként, akik itt vagyunk. Te tudod azt, hogy honnan jövünk. Tudod azt, hogy mi az, ami megterheli a mi életünket, szívünket. Tudod, hogy mik azok a bűnök, amik megterheltek bennünket, és mik azok a bűnök, amikkel mi terheltük meg mások életét. Urunk, hadd kérjünk téged, hogy szabadíts meg bennünket attól, hogy egy hazug világot építsünk föl magunknak. Segíts, hogy hadd lássuk a valóságot, a realitást. Hadd tudjunk szembenézni ezzel. De megvalljuk, hogy ez annyira riasztó számunkra, a bűnnek a valósága, hogy sokszor nem is akarunk, és nem is merünk, nem is tudunk ezzel szembenézni. De köszönjük, hogy a te megváltásod, a te kereszthalálod épp arról szól, te azért jöttél, hogy helyreállítsd ezt a világot, hogy bűnbocsánatot, hogy megbékélést hoz. És köszönjük, hogy ezt akarod hozni a mi életünkben is. Egyen-egyenként gyógyítani akarsz bennünket, gyógyítani akarod a kapcsolatainkat, és szeretnéd, hogy egyre inkább megtapasztaljuk azt a szabadságot, amire te elhívtál bennünket. hogy tudjunk szeretetből szolgálni egymás felé, hogy tudjuk szeretni egymást tiszta szívből. Kérünk, Urunk, hogy Te munkáld ezt a mi életünkbe, munkáld ezt a mi szívünkbe, a Te lelked által. Segíts, hogy hadd lássuk a Te keresztedet egyre nagyobbnak. Hadd legyen igaz az, amiről énekeltünk az elején, hogy szeretnénk Téged imádni. Téged látni egyedül, mint a mi reménységünket, mint aki ennek a világnak a megváltója vagy, és a mi életünknek is a helyreállítója. Köszönjük, Urunk, a Te munkádat is. Kérünk Téged, hogy Te áld meg a mi mai napunkat. Hadd tudjunk a Te jelenlétedbe lenni, együtt beszélgetni, együtt gondolkozni, együtt örülni. Kérünk Téged, hogy maradj velünk továbbra is. Amen.